Szentecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, aki dicsekszik, az Úrban dicsekedjék, mert nem az a megbízható, aki önmagát ajánlja, hanem akit az Isten ajánl. Bárcsak eltűrnétek részemről egy kis oktalanságot, sőt, viseljetek el engem is, én ugyanis Isten szeretetének féltékenységével féltelek titeket, mert eljegyeztelek benneteket egy férfival, hogy mint tiszta szüzeket vezesselek el Krisztushoz benneteket. Ez az Isten igéje.
Istennek legyen.
Íme jön a vőlegé, menjetek az Úr Krisztus felé. Íme jön a vőlegé, menjetek az Úr Krisztus felé. Halljad, leányom, figyelj szavamra, felejtsd el népedet és atyád házát. Szépségedet kívánja a király, mert ő a te urad hódolj előtte. Íme jön a vőlegé, menjetek az Úr Krisztus elé. Halle, halle, halleluja. Halle, halle, halleluja. Íme az okos szűz, akit az Úr ébren talált, és amikor megérkezett az Úr, bement vele a mennyegzőre. Halle, halle, halleluja.
Az Úr legyen veletek,
és a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyekország olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpásaikat, és kimentek a vőlegény elé. 5 közülük balgák voltak, és 5 pedig okosak. A balgák fogták a lámpásaikat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek a lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott, íme a vőlegény, menjetek elébje. Erre a szüzek minnyájan fölébredtek és felszították a lámpásaikat. A balgák kérték az okosokat, adjatok az olajatokban, mert a lámpásaink kialvóban vannak. Az okosok ezt válaszolták, nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen, inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak, míg azok vásárolni mentek, a megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtót pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát.
Ezek az evangélium igéjé.
Áldunk téged, Krisztus!
Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.
Kedves testvérek, a tegnapi napon egy igazi aggasztjára emlékezett egyházunk, 105-106 éves volt remete Szent Antal, ahogy elmélkedtünk is róla, ma pedig éppen az ellenkezőjét látjuk, 28 éves mindössze Árpádházi Szent Margit, amikor az égi hazába költözik. Lehet fiatalon is szentté valaki, és lehet aggastyánként is az Úrnak tetsző életet élni. Bár egészen más kettőjüknek az élete mindennapi dolgokban, de valójában ugyanaz jellemzi, az a szolgáló szeretet és az az Istenhez kötődő lángoló buzgóság, amely átjárja a szívüket. Jól tudjuk, hogy Magyarországnak, hazánknak egyik legviharosabb időszaka volt Szent Margit születésének ideje. Szüleinek viszont volt hite, hogy fölajánlják őt az Istennek. Nem lefizetni akarták az Isten nyilvánvalóan, hanem a fölajánlás azt jelenti, hogy ami számomra igazán kedves, azt az átengedem az Istennek. Nem azért, minthogyha nem volna nekem fontos, hanem azért ajánlom föl, mert tudom, hogy az Úrnál még jobb, még biztosabb helyen van. És olyan csodálatos látni, hogy nem csak Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre alkotnak egy ilyen szent magyar családot, hanem negyedik Béla gyermekei közül is hányan és hányan szenté válnak, meg a nagynénjük Árpádházi Szent Erzsébet is legnagyobb magyar szentjeink között van. Gyermekként már istenes életet tanul nem csak szüleitől, hanem azok között a domonkos rendi szeretes nővérek között is, ahol nevelkedik 4 éves korától kezdve. Először Veszprémben, aztán a király alapít egy monostort, egy kolostort itt a Margit szigeten, a Nyulak szigetén, ahogy akkor hívták még. És annak ellenére ez a gyermek a legalantasabb munkákat is hajlandó volt elvállalni, hogy tudta, hogy ő király, lány. Tudták a többiek is, hogy ki az ő apja, és hogy bizonyos kiváltságokat éppen azért kaphatnak, mert időnként ellátogat hozzájuk maga a király. Margit mégsem akart cicomászkodni. És annak ellenére, hogy az akkori világban is voltak azért olyanok, akik a kolostorban hát olyan kényelmességre hajló életet éltek, Margit királylány létére, fiatalkora ellenére olyan odaadással szolgálta a többieket, hogy nem csak hogy királyságát meghazudtoló módon, de tényleg minden más embernél jobban akart szolgálni. Följegyzik róla azt, hogy a szolgákat szolgálta ő. Hogy a legalantasabb munkákat, ugye ma is azért a legalantasabb munkákat ugye nem akárki végzi el odahaza sem, mondjuk a mellékhelyiségek tisztítása, tisztántartása. Hát hasonlóképpen akkor még nem voltak ilyen angol vécék, már bocsánat itt a Szent Homiliában, de azért mégiscsak hozzátartozik az életünkhez a legprofánabb rész is, hogy Margit az árnyékszéket, ahogy akkor nevezték, hajlandó volt, nem csak hogy hajlandó volt, megelőzve mindenki mást tisztán tartotta. A legalantosabb munkákat végezte. Vagy azokat a betegeket ápolta, akiktől féltek a többiek, hogy fertőzőek, nehogy elkapjuk a betegséget. Ugye nem volt még akkor olyan higiéniai körülmény, nem voltak gumikesztyűk, amiket csak fölhúztak, aztán még azért úgy is a mai világunkban is, még azért úgy nem annyira kapkodunk egy-egy ilyen helyzetért, de akkor nem voltak ilyenek. Nem voltak olyan sterilizáló lehetőségek. Mégis királylány létére a legalantosabb, legveszélyesebb, sőt, a sebeknek a bűze is átjárta ott azokat a helyeket. Mégsem fintorgott, hogy hát micsoda dolog, hogy ezt nekem elvárják tőlem. Nem elvárták, hanem ő megelőzött mindenki mást. És mindehez azért volt ereje, mert tényleg személyes kapcsolata volt az Úrral. Hosszú órákat imádkozott naponta. És az a szeretet járta át tényleg Krisztus felé, ami nővértársai vagy a kolostorban levő szolgák felé is átjárta. És jelen volt az ő imádságos életében az engesztelés is. Szintén nem azért, nem azt akarja az engesztelés elérni, hogy lefizessük az Istent, hogy az legyen, amit én akarok. Az engesztelésnek a fő lényege az, hogy fölismerem saját bűnös voltomat, és fölismerem azt, hogy Isten irgalma nélkül nem volnék semmire képes. Isten irgalmassága kapcsán viszont hatalmas dolgokat képes az ember az ő kegyelmével együtt véghez vinni. Följegyzik róla azt is, hogy jobban ismerte az országnak a gondjait, bajait, mint az apja, a király. Annak ellenére, hogy Margit nem mozdult ki a kolostorból, hogyan ismerhette az országnak a legszemélyesebb problémáit, legmélyebb gyökereit? Úgy, hogy nagyon sok ember fölkereste őt, és imádságát kérte. És Margit pedig nem csak úgy nagyvonulóan rábólintott, ah, persze, imádkozok, hanem tényleg szívében, imádságában ott hordozta az ország távoli területeiről is oda jövő embereknek a kéréseit. Nem aranytallérral tudta őket segíteni, hanem imádságaival. És fölismerte azt a problémát, amikor saját apja és testvére egymás ellen kezdenek el viszályt kelteni, sőt, szinte háborúzni, hogy az országnak a legnagyobb problémája pont ez, nem csupán a tatárnak vagy külső ellenségnek a problémája, hanem a belső viszálykodás. És azt gondolom, hogy mind a mai napig ez a nagy feladatunk, hogy megerősítsük az egységet. Nem minden áron külön-külön akarjunk okosabbak lenni, hanem együtt akarjuk nemzetünket boldogabbá, erősebbé, hívőbbé tenni. És szükség van nem csak jó államférfiakra, azokra is szükség van, hanem szükség van olyan imádkozó és vezeklő lányokért, asszonyokért, persze a férfiaknak is szabad vezekelni és imádkozni, mint ahogy Margit tette. Egyik alkalommal egyik nővértársa megfedte Margitot, hogy Margit, hogyha ennyit vezekelsz, időnap előtt meghalsz. Miért teszed ezt? És a Margit pedig hihetetlen bölcsességgel, fiatal korát meghazudtoló módon azt válaszolta vissza, ha tudnám előre azt, vagy aki tudja előre, biztosan tudja előre azt, hogy nagyon hosszú élete lesz, az ráér későbbiekben is, vagy ráérhet későbbiekben is jót cselekedni, vagy vezekelni bűneiért. Én nem tudom előre biztosan, hogy hosszú életű leszek. Úgyhogy ezért kell most, a mai napon még vezekelnem és imádkoznom. Óriási bölcsesség van benne. Mai világunkban, amikor annyira kímélgetjük pici hab testünket mindenféle megpróbáltatástól, önfegyelmezéstől, akkor igenis nagy mondani valója van Árpádházi Szent Margitnak. Nyilván nem szabad ló másik oldalára se átesni, de melyikünk az közülünk, aki tudja biztosan előre, hogy még sok-sok évtizede van hátra, hogy ráérünk még a jó cselekedeteknek, az imádságnak, vagy a vezeklésnek az idejére. Kérjük az Urat, hogy tudjunk imádkozni és cselekedni magyarságunk jövőjéért, egységéért, hitéért, és akár létszámbeli gyarapodásáért is, hogy nem mással akarjuk megerősíteni nemzetünket, hanem a családoknak az egységével, és a családoknak a gyermek áldásának boldogságával is. Amen. Hálaadásainkat, könyörgéseinket tárjuk az Úr elé, imáinkba foglalva névnapos testvéreinket, Piroskákat és a Margitokat, imáinkba foglalva egyéni szándékaink között a domonkos rendi nővéreket, akik közé tartozott annak idején Szent Margit is, és különösen is fohászkodva Sándor testvérünkért, akiért ezt a szentmisét felajánljuk. Uram, hallgasd meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson el.